Ez a felvétel a Political Capital gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.
Köszönöm szépen, előadóból rögtön moderátorra átalakultam. És akkor először, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, szeretném csak bemutatni a közönségnek, hogy kik a mai az első kerekasztal beszélgetésünknek a résztvevői. És akkor így haladok sorban, akkor köszöntöm először Polyák Gábort, aki a Mérték Média Elemzőműhely alapítója, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományintézetének tudományos főmunkatársa, illetve az ELTE Bölcsészettudományi Karnak tanszékvezető egyetemi tanára. Akkor mellette Kunos Zsuzsa, aki a politikai szabadságjogi projektnek a munkatársa a Társaság a Szabadságjogoknál, illetve doktorandus hallgató az ELTE AJK kriminológia tanszékén. Akkor köszöntöm Szalainé Sándor Erzsébetet, aki ugye a nemzetiségű biztos helyettes, az alapjogok biztos hivatalában, bocsánat. Emellett egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetemen, a Bábesbújai Tudományegyetemen és a Temesvári Tudományegyetemen, illetve az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának az állandó tagja. És köszöntöm Muhi Erikát, aki ügyvéd, és a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodának a volt igazgatója. És köszöntöm, először is szeretném megköszönni, hogy elfogadtátok a felkérésünket, és hogy itt vagytok velünk. És akkor ugye az első panelbeszélgetésnek a témája, ez a jogi környezete lesz a gyűlöletbeszédnek. És akkor az első kérdésem így az lenne, hogy mi is igazából akkor a gyűlöletbeszéd, hogyha a jogi témáról beszélgetünk. És én azt szeretném kérni, hogy első körben próbáljuk meg egy kicsit elválasztani a jogi szabályozást, és utána a jogalkalmazást. Tudom, hogy ez nagyon nehéz ezt így élesen elválasztani, és nem is lehet, de egy picit próbáljuk meg, és hogy mit gondoltak a mai hazai gyűlöletbeszéd szabályozására, mennyire jó, mennyire nem jó, mit lehetne tenni. És akkor ez az első kérdésem, és akkor kérem szépen, hogy a mikrofonba beszéljetek majd, hogy fel tudják venni. És akkor ugye azt... Körkérdések vannak, tehát nem muszáj mindenkinek válaszolnia, de hogy, ahogy szeretnétek.
Igen, én felírtam pár kisebb-nagyobb dolgot, és én kettőt bontanám itt rögtön az elején, hogy a jogi szabályozásról beszélünk, igazából ugye három felé kéne bontani, ahogy Vera mondta az elején, a polgári jog, a büntetőjog, meg külön a média jog. És akkor elkezdeném itt a polgári joggal, mert azt hiszem, hogy arról hangzott el talán a legkevesebb itt a felvezető előadásban, hogy van ugye az úgynevezett közösségek méltósága, mint egy személyiségi jogi védelmi eszköz, és azzal kapcsolatban írtam fel pár dolgot, mert talán abban leginkább megfogható a hiányossága, meg a nehézsége ennek a szabályozásnak. Egyrészt, ugye, hogyha nézzük ezt a jogszabályt, akkor ott van egy olyan felsorolás, hogy próbálom pontosan mondani, inkább lesek, és akkor biztosan pontos lesz, egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozásával összefüggésben lehet ezt felhívni. Ugye ebből a felsorolásból rögtön hiányzik a szexuális kisebbség, tehát itt már rögtön kirekesztő ez a felsorolás, ami egy nagyon súlyos probléma. Illetve ugye felmerül az, hogy ennek majd a jogalkalmazási részében, ami szintén itt elhangzott a bevezető előadásban, hogy itt a nemzeti és különösen ugye a magyar nemzetnek a védelmében használják egyelőre ezt a tényállást, ami hát nem tűnik egy annyira jó gyakorlatnak olyan szempontból, hogy valószínűleg nem ez ennek a tényállásnak a célja, legalábbis reméljük, hogy nem ez lenne a célja. Ami szintén probléma ezzel a tényállással, az az, hogy nagyon megnehezíti az eljárást, azt, hogy hogyan tudjuk ezt érvényesíteni. Egyrészt 30 napos jogvesztő határidő van, az nagyon kevés, másrészt pedig ügyvédkényszeres az eljárás, tehát itt ez egy nagyon nehéz eljárás. 30 napon belül kell egy olyan keresetlevelet ügyvéddel benyújtani, ahol jól alá van támasztva ez a személyiségi jogi jogsértés, hogy hogyan lesz ez egy közösségi méltóságot sértő gyűlöletbeszéd, nem egyszerű feladat, és szerintem jogvédőként mindannyian küzdünk azzal, hogy egy ilyen ügyet megpróbáljunk egyszer valaha felépíteni, ami nem a magyar nemzetnek a védelmét szolgálja. És ugye még egy dolgot behoznék ide, ami pedig hát félig meddig egy dogmatikai probléma, hogy hát ez egy ilyen polgári jogi szankció, vagy egy polgári jogi tényállás, inkább úgy mondom, a csoport nevében lép fel valaki, aki utána egyénként kaphat legjobb esetben sérelemdíjat. Kevéssé van reparálva az a jogsértés, ami megtörtént, és ugye egyáltalán azt, hogy ez a polgári jogba lett szankcionálva, ez is egy kicsit ilyen dogmatikai kérdéseket vet fel. Vajon, hogyha én egyénként kapok a közösségemnek a sérelméért egy sérelemdíjat, akkor azzal bármi megoldódott ebben a kérdésben, és akkor ezt nyitva hagyom.
Erre rá tudnék csatlakozni akkor, hogy én tegnap megnéztem a jogeseteket, amik fönt vannak a jogszabálygyűjtemények között. Már tavaly is megnéztem egyszer egy másik előadás kapcsán, és azóta se változott a helyzet. Valóban a magyar nemzet ellen elkövetett jogsértésekből van fönt valam, talán két ügy. Vallási közösségekkel szembeni jogsértések vannak még fönt, és összesen kettő darab olyan ügy van, ami a romák sérelmére elkövetett gyűlöletbeszéd, ugye a polgárjogi szankciók kapcsán. Ez itt az önreklám helye, azokat én csináltam. Tehát, hogy nincsen jogeset, nincsen olyan, és amiből azt tudnánk mondani, hogy tényleg van ennek valamiféle joggyakorlata Magyarországon, tehát a jogalkalmazók körében. Mind a két eset régi eset, 2015-ös az egyik talán, és 2016-os a másik, tehát nagyon régi. Nem online platformon elkövetett jogsértésekről van szó, hanem az egyik egy bírósági ítéletben elhangzott, nagyon durva romákat sértő kijelentések, a másik pedig egy megyei közgyűlésen elhangzott kijelentés volt, vagy a másik eset. És ami szerintem itt a valóban nagyon, ez nekem, tehát hogy mi polgári jogászok, meg akik a roma jogvédelemben dolgoztunk az elmúlt nem tudom hány évben, mi azért mindig küzdöttünk azért, hogy ne csak a büntetőjogi szankció legyen, hanem legyen polgárjogi szankció is. Azon egyszer oknál fogva, mert azt el tudom fogadni, hogy van az a mérték, ami már büntetőjogilag szankcionálandó, és van az a mérték, ami meg inkább nem. Tehát ami inkább a polgári jogba fér bele, és akkor mondanék erre még egy példát, és aztán nem szaporítom itt ezzel kapcsolatban a szót. A Mito előadásban elhangzott, hogy ugye a Mi Hazánk a cigánybűnözéssel kampányol most. 2021-ben még a választások előtt Jászapátiba a Vásártéren, azt úgy képzeljétek el, hogy tényleg egy óriási terület, volt egy, szerintem ilyen kampányító volt az valójában a Mi Hazánk részéről, és úgy nézett ki az egész tér, hogy a Molino, amielőtt beszéltek a Mi Hazánk prominensei, ez az Állítsuk meg a cigánybűnözést, ez volt a Molino. És hát a Torockainak voltak elég érdekes kijelentései ebben a témában, és akkor mi az Ide Tartozunk Egyesülettel, Setét Jenővel mindenféle lehetséges fórumon megpróbáltunk bejelentéseket, feljelentéseket, mindent tenni ebben az ügyben, és az lett a végkonklúziója az ügynek, hogy büntetőjogilag nem, de azt sugallták az ügyészségi határozatok, és még igazából le is írják, hogy a polgári jog eszközével lehet, tehát hogy van más jogág, aminek az eszközével fel lehetett volna lépni ezek ellen a megnyilvánulások ellen, de ez a dominózus 30 nap, amit itt most említettünk, ez rendkívül rövid, és a jogsértés elkövetésétől számít a 30 nap, ami még sokkal rosszabb, ugyanis az első eset, amit említettem, ahol egy bírósági ítéletben hangzott el, ott majd egy hónap telt el, mire a nyilvánosságban megjelent, mire egyáltalán egy csomó ember megtudta, hogy jé, volt itt egy ilyen beszéd, és akkor bepereltük a bíróságot, de végigmentünk minden fórumon, és a kúriáig mindenki azt mondta, hogy nem, ez a 30 nap jogvesztő nem a tudomásra jutástól, nem a megjelenéstől, nem a jogsértés elkövetésétől. Nyilván ma már egyszerűbb, az online gyűlöletbeszédnél talán egyszerűbb a helyzet, mert az körbeszalad az online médiába. Ezeknél az eseteknél ezért ez fontos volt. 30 nap nagyon rövid idő, úgyhogy ügyvédkényszer van, ezt én is így gondolom. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Igazából szerintem, hogyha megnézzük akár a jogalkalmazást, a jogszabályok szövegét, akkor nem fogjuk megtudni, mi az a gyűlöletbeszéd. A büntetőjogi közösség elleni uszítás, ami korábban izgatás néven futott, de nagyjából ugyanezzel a szöveggel és ugyanezzel a joggyakorlattal, hát az 92 óta alig-alig produkált jogerős ítéletet. Ezekből nagyon kevés kapaszkodót látunk ahhoz, hogy megmondjuk, hogy mi a magyar jogban a gyűlöletbeszéd. Ugye az Alkotmánybíróságnak volt 92-ben egy nagyon fontos döntése, éppen ezzel a, te is idézted, bűncselekménnyel kapcsolatban. Hát valójában én is mit tudok csinálni órán, ebből hozom azokat a nagyon általános mondásokat, hogy az erőszak érzelmi előkészítése, mit tudom én. Tehát, hogy ezeket így tudjuk, ezeket a paneleket, és akkor ehhez képest hogy az ügyészség meg mondja azt, hogy ez mindenképpen egy ilyen kvázi felszólító módban, nagyon direktben erőszakos cselekményre felhívó közlés kell, hogy legyen. Tehát még az Alkotmánybíróságnak ezt a lírai megközelítését is sikerül tovább szűkíteni. Ugye itt van ez a polgári törvénykönyvbeli rendelkezés, amiről szintén tudjuk, hogy hát ha nem 2010-ben, vagy, tehát egy 2010 előtti jogszabály lenne, akkor konkrétan alkotmánysértő lenne, hiszen az Alkotmánybíróság egy nagyon hasonló szövegű polgári törvénykönyv módosítást semmisített meg nem sokkal 2010 előtt. És hát ez a Tóth Avé ügy az, ami mindenkinek erről eszébe jut. Tehát, hogyha ez arra jó, hogy a magyar migráns kifejezésért sérelemdíjat szabjanak ki egy szerkesztőségre, akkor biztos valami félrement. Egyébként az, hogy polgári jogi, az önmagában nem jelenti azt, hogy nem lehet visszatartó ereje, tehát ez a sérelemdíj mértékétől függ. Ugye nálunk nincs ilyen büntető sérelemdíj, de azért egy magas sérelemdíj tétel az elég komoly visszatartó erővel hat, és ezt nem becsülném le abból a szempontból, hogy akkor ezt nevezzük egyszerűen öncenzúrának. Tehát, hogy nem fognak bevállalni egy-két ilyen ítélet után belemenősebb tartalmakat. Nem a cigánysággal szemben, hanem mondjuk a kormánykritikában egyszerűen ez egy komoly visszatartó erő tud lenni. Biztosan nem ez a gyűlöletbeszéd szabályozásnak a célja. És te is azt mondtad a média jogi szabályozásra, hogy ott ugye alacsonyabb a bérce, meg ugye a polgárjogban is. Ezzel én óvatos lennék, ezt az Alkotmánybíróság is mondta még megint csak 2010 előtt, az akkori médiatörvény kapcsán, hogy hát a média jogban alacsonyabb a mérce, hiszen nem olyan súlyú a büntetés, meg a média mekkora hatással bíz, ez mind a kettő szerintem ma már, vagy hát ez valójában akkor sem volt igaz, tehát olyan nincs, hogy a médiának mekkora a hatása, tehát vannak egészen pici nézettségű műsorok nulla hatással, meg vannak óriás plakátok, óriás hatással, amik nem tekinthetők média terméknek, vagy média szolgáltatásnak a törvény szerint. Tehát ez sosem volt igaz, közösségi média idejében, meg az, hogy minek mekkora a hatása, ezt egyszer el kell engedni. Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy egy Telex cikknek, vagy egy hírtévés bejátszásnak mekkora a hatása, akkor lesz nagy hatása, ha ebből a közösségi médiában pörgetett tartalom lesz. És az, hogy egyébként ugye annak idején, meg most is tulajdonképpen a média hatóság az akár a súlyos ismételt bűncselekmény, vagy a jogsértés esetén a média törvény alapján visszavonhatja egy televíziónak az engedélyét, a szólásszabadság, a sajtószabadság szempontjából ennél durvább beavatkozást nehéz elképzelni, hát ugye, de lelőnék. Tehát az sem igaz, hogy ezek enyhébb súlyúak, mint ahogy egy nagy kártérítés az nagyon komolyan meg tudja viselni a szerkesztőségnek a működését. Úgyhogy ezek itt nagyon ingadoznak, és aztán akkor ráadásul 2011-ben az Alkotmánybíróság ennek adott egy pofon, mert azt mondta, hogy nem igaz, a médiatörvényt azt ugyanazon a mérce alapján kell értelmezni, hogy a büntető törvénykönyvet, majd ezt követően néhány hónappal később azt mondta a média tanács, hogy igen, ő ezt érti, olvasta, tiszteletben tartsa, csak nem alkalmazza, és valóban egy alacsonyabb beavatkozási küszöböt állapít meg, ami egyébként néhány esetben Bajer Zsolt két cikke kapcsán, amiket szoktam órákon minden mai napig mutatni, egy fontos beavatkozást tett lehetővé a cigánysággal szemben, illetve a menekültekkel szembeni gyűlölködés kapcsán, de hát szembe megy az Alkotmánybíróságnak, ugye mondjuk ma már kvázi hatályon kívül helyezett döntésével, de valójában tehát van egy ilyen teljesen csúszkáló mérce, nincs ember, aki megmondja, hogy mi ez a gyűlöletbeszéd jogilag.
Csak röviden néhány kiegészítő gondolat, ami elsősorban az ombudsmani tevékenységből, illetve az ott szerzett tapasztalatok alapján adható az első kérdésre. Először is itt az elődeim, Kaltenbach Jenő és Kállai Ernő is a kezdettől fogva a nem kisebbségi ombudsman igyekezett részt venni abban a folyamatban, ami a gyűlöletbeszéddel és ugye a gyűlölet cselekményekkel kapcsolatos jogalkotás volt a 90-es években, több-kevesebb sikerrel. Nem megyek itt bele a részletekbe, ugye hiszen most az aktuális szabályozás az, ami érdekes. Ugye mi általában a hozzánk beérkező jelzések, amióta a kollégákkal együtt 10 éve figyelemmel kísérjük és kezeljük a beérkezett jelzéseket, ezek minimálisak ahhoz képest, amennyi a mi gondola, vagy a mi generális tapasztalatunk szerint van a társadalomban. Nagyon mi szoft eszközökkel rendelkezünk ezzel kapcsolatban, tehát a létező jogszabályokkal kapcsolatos jogalkalmazás és jogértelmezésben próbálunk segítséget nyújtani. De hát, hogy mondjam, nincs olyan év az elmúlt időszakban, az elmúlt években, ahol ne lett volna olyan jelzés, vagy ne érkezett volna be hozzánk olyan jelzés, amelyben a hatóságokkal való kommunikációban érezni lehetett, hogy nem ugyanazt gondoljuk a gyűlöletbeszédről szakmai értelemben, mint amit adott esetben az eljáró állami intézmények. Nyilván jogalkalmazás oldaláról nézve, és hát ugye amikor beérkezik egy jelzés, egy panasz hozzánk, akkor a megszólított állami intézményeknek próbálunk kérdéseket föltenni arra vonatkozóan, hogy akár például a legutóbb a megnövekedett számot láttunk, amit Vera mutattál, ugye 2021-ben nem is tudom én, 9-8 olyan jelzés volt, az részben azzal magyarázható, hogy egy újabb közösség jelent meg, akikkel szemben a gyűlöletbeszéd közeli szóhasználat terjedt el és érkezett hozzánk jelzés, ugye az ukrán közösség, az Ukrajnából érkezett személyek, és hát azt látjuk, hogy ebben igazából állami intézmény partnert nem találunk ahhoz az értelmezéshez, amit mi szükségesnek és szakmailag megalapozottnak gondolunk. Azzal együtt, hogy egy sor olyan elvi állásfoglalást raktunk össze, amelyek 2020-ban például, amelyekben igyekeztünk a létező jogszabályi értelmezéshez a saját álláspontunkat hozzátenni. És hát majd, amikor tovább megyünk a kérdésekkel, akkor tudom mondani. Tehát amit én látok, és amit mi látunk a kollégákkal együtt, hogy alapvetően a megvalósításban van a nagyobb probléma, én szerintem. Hogy legalább azt a jogszabályi keretet, ami jelenleg rendelkezésre áll, mindenfajta olyan vitatott elemmel együtt, ami itt is elhangzott, hogy hiányoznak belőle például bizonyos védett tulajdonságok, amelyekre vonatkozóan ezt a kategóriát, ezeket a kategóriákat alkalmazni kellene. Azon felül pedig, hogy hiányoznak azok a protokollok, amelyeket az állami intézményeknek ilyen esetekben követni kellene, amikor értelmeznek ilyen helyzetet. Nyilván ezek mind visszaköszönnek azokban az ügyekben, amelyeket mi kapunk, és amelyeket mi megpróbálunk kezelni. Úgyhogy egyelőre ennyi talán.
Köszönöm, de akkor vissza is a kérdést, hogy akkor, ha megvalósításban probléma van, akkor szerintem menjünk ezen az irányban tovább, hogy akkor milyen problémák vannak a megvalósításban, és akkor, hogy nagyon izgalmas, mert ugye feljött ez a cigánybűnözésnek a kérdése, ami ugye egy viszonylag aktuális most az elmúlt heteknek egy aktuális kérdése, hogy mondjuk, ha ennek a példája mentén, tehát, hogy tekinthető-e például mondjuk az a tüntetés mondjuk gyűlöletbeszédnek, vagy hogyha mondjuk Bayer Zsolt megszólal a Hír TV-ben, ez tekinthető egy gyűlöletbeszédnek, tehát, hogy milyen lehet-e ezeket azt mondani, hogy gyűlöletbeszéd, ezeket a jogszabály miért tudja azt mondani, vagy miért nem tudja azt mondani, hogy ez gyűlöletbeszéd? Tehát akkor hol van a hiba a megvalósításban, akkor ez a kérdés?
Alapproblémám az egész gyűlöletbeszéd helyzettel kapcsolatban. Arról beszélünk, hogy gyűlöletbeszéd, akkor jogászként alapvetően konkrét eseteket tudunk kezelni. Hát most nem ez van. Most egyszerűen egy olyan kommunikációs környezetben élünk, ahol a gyűlöletbeszéd az ömlik minden felületen, és ráadásul elképesztő mennyiségű állami pénzből és állami akarattal megtámogatva. Hát ezt nem lehet bírói egyedi jogesetekkel kezelni. Nincs az a mennyiségű eljárás, ami ezt az elképesztő mennyiségű uszítást, ami központi politikai akaratból születik, képes lenne kezelni. A gyűlöletbeszéd, mint jogi kategória, az most per pillanat életképtelen, mert nem erre van kitalálva.
Igen, ezzel én is ezt akartam mondani, hogy mivel összesen van 6 darab ügy, amit meg lehet nézni, nem lehet, hogy 7, nagyon kevés, az nyilván minden lehetséges fórumot megjárt, tehát az összesen jutott az Alkotmánybíróságig, és ahány bíróság annyiféle döntést hozott. Tehát a 2016-os, azt hiszem az eset, ez a lengyel abortusz törvény kapcsán volt egy tüntetés a lengyel követség előtt, és akkor ott volt egy ilyen performance, ahol amit a keresztények úgy értelmeztek, vagy a katolikusok úgy értelmeztek, hogy az nagyon, ugye hát a vallási közösségnek is lehet sérteni, lehet is, tehát férjét és nessék, persze, hogy lehet ebbéli jogait sérteni. Első fokon elbukták, másodfokon megnyerték, a kúria az első fokú bíróságnak adott igazat, majd az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kúria által hozott ítéletet. Mert hogy szerintem mégiscsak megvalósult a gyűlöletbeszéd ebben a körben. Vagy például a magyar migránsok, ugye ez a bizonyos HVG cikk kapcsán, ami, tehát hogy az a baj, de mindig az a baj ezekkel a jogszabályokkal, és akkor csak egy mondat ehhez kapcsolódóan, hogy ugye a közösség tagja elleni erőszak, tehát a gyűlöletbűncselekmény, ami ennek a történetnek a legmagasabb, a legsúlyosabb foka. 2009 óta úgy szól a jogszabály, hogy a közösség tagja ellen lehet elkövetni, a magyar nemzet tagja ellen is el lehet ezt a történetet követni. Magyarországon az első 3 jogeset az úgy nézett ki, hogy romák követték el magyarok sérelmére. Abszurd. Tehát, hogy ezek a jogszabályok, túl azon, hogy a jogszabályok, hogy a jogalkotói szándék mire irányult, azt most inkább már nem mondom, de hogy a jogalkalmazók is, és büszke rá, hogy ő ezt az ítéletet meghozta. Tehát én voltam olyan konferencián, ahol ezt, ha én ezt összetem, rossz helyen ülök. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, hogy meg gágyónak hívta a romákat, hát így hívják a romákat, nem romákat, hogy gágyó, igen. Tehát, hogy az a baj a jogalkalmazás, hogy kevés ügy van, és szerintem is, mivel ömlik ránk a gyűlöletbeszéd a mindenféle online platformokon, és nagyon, tehát hogy ezek nagyon, ma Magyarországon szerintem pert indítani tényleg csak nagyon kevesen tudnak, mert hogy annyira szigorúak a polgárjogi szabályok, olyan szigorúak ebből a szempontból, ugye megyei bíróság, vagy tehát törvényszék előtt indul a per, ügyvédköteles, és mindenre van 30 nap, ja, és még kellene egy sértett is, aki azt mondja, hogy én felvállom a pert, és akkor indítsuk el. És akkor ezek, tehát ez elég nehézkessé teszi ezt az egészet.
Jó, nagyon egyetértek itt az eddig elhangzottakkal ebben a kérdésben. Még egy dolgot, és ez egy picit visszakanyarodik az első kérdésre, mert félig meddig jogalkotási és másodlagosan jogalkalmazási kérdés, ami nem került még szóba, hogy ugye az erőszakra úszítás mellett most már a gyűlöletre úszítás is bűncselekmény. És ez nagyon sok új kérdést vet fel, és itt kanyarodok vissza a jogalkalmazásra, hogy ennek a jogalkalmazásáról semmit sem tudunk. Még nem láttuk ezt a tényállást egyáltalán alkalmazni, hogyha valaki esetleg látta, akkor az szóljon mindenképp, mert lehet, hogy csak mi nem figyeltünk eléggé, de nagyon akartunk figyelni. És ez a gyűlöletre uszítás, ez újfent felhozza azt a kérdést, ami szintén a nyitó előadásban elhangzott, hogy meddig terjed a vélemény nyilvánításnak a szabadsága, és honnan kezdődik a gyűlöletbeszéd, hiszen itt azért már nagyon erősen bejön ez a kérdés, hogy ez az alapjogi mérlegelés, ez minden esetben el kell, hogy meg kell történni ennek az alapjogi mérlegelésnek. És ez alapján kellene kialakítani egy olyan gyakorlatot, hogy a jogalkalmazó tudja, hogy mi az a gyűlöletre uszítás, hogy a rendőrség tudja, hogy mikor kell eljárást indítani, ügyészség tudja, hogy mikor kell vádat emelni. Én azt gondolom, hogy ebben mindenhol hatalmas bizonytalanság van jelenleg.
Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy a 2020-ban vizsgált és készített elvi állásfoglalásunkban az ügyészségtől kapott a kérdéseinkre, számos hosszú kérdésünkre kapott válaszban világosan azt az álláspontot képviselt az ügyészség akkor, hogy tulajdonképpen a jogszabállyal, tehát a jogszabály ismeri, és különbséget tud tenni a két tényállás között, viszont a gyakorlat ezt nem, tehát nem feltétlenül értik, és nem feltétlenül alkalmazzák. A másik dolog, amit mondani szeretnék a jogalkalmazással kapcsolatban, az pedig az, hogy egy kicsit távolabbról közelíteném meg, mert mi a hivatali munkánk során nem a jogszabály természetesen ismerjük, kezeljük, annak a keretei között mozgunk, de nem anélkül, hogy a társadalmi kontextust és azokat a körülményeket ne vennénk legalább olyan mértékben figyelembe adott helyzetben, akár egyéni panaszról van szó, akár pedig olyan strukturális helyzetről van szó, amit mi magunk észlelünk, vagy akár egy panasz alapján, de egy generálisabb helyzetet próbálunk értelmezni és a mögé nézni. Az a generálisabb probléma az, amit látunk, hogy nem, és hiába, ugye a jog az egy követő rendszer, tulajdonképpen követnie kellene, és fel kellene ismerni, és azokra épülve kellene ugye a jogalkotói cél, meg a jogalkalmazói értelmezés is vissza kellene, hogy tükrözze a társadalomnak az adott felfogását, azt a pszichológiai klímát, amiben a különböző sérülékeny csoportok is ugyanúgy a társadalom részét képezik, és hogy hogyan és miként kell ezt a fajta sokszínűséget, ezt a diverzitást értelmezni, és tehát nincs meg az az érzékenység, nem oktatjuk, nem tudjuk közvetíteni, és innentől kezdve a jog valójában, hogy is mondjam, csak elválik attól a társadalmi szükségességtől, vagy attól a felismeréstől, aminek meg kellene jelenni a jogszabályokban, és a jogalkalmazásban főleg. Lehet, hogy nagyon messziről indítottam a dolgot, és nagyon erősen befolyásolnak az elmúlt napoknak a történései és a beszélgetések, amelyeket az elmúlt napokban erről a témakörről folytattunk itt jelenlévő kollégákkal is. És mindig unalmas lehet, hogy mindig ugyanoda térek vissza, hogy nem biztos, hogy a jognál kell kezdeni. A joggal nem biztos, hogy mindent meg lehet oldani. Mert ha mindig az éppen felmerülő lukakat és hézagokat próbáljuk meg betömni, akkor egy tódozott-fódozott, most nagyon csúnyán és nagyon szélsőségesen fogalmazok, de egészen addig, ameddig nincs meg a képzésekben, ha úgy tetszik az óvodától a pedagógus képzésig, a jogászképzésről nem beszélve, ha nem vagyunk képesek előállítani azt a pszichológiai klímát, amiben el tud jutni egy általános felismerésig a társadalom, hogy én, hogy is mondjam, csak 1,58, bocsa, konkrétumokért, 1,58 és 60 plusz, és ennek megvannak a maga adottságai, és valaki más pedig más, meg hogy van egy csomó olyan plusz adottság, amit együtt kell értelmezni, és akkor tudunk eljutni odáig, hogy megtanulunk tisztességesen kommunikálni egymással, akkor tud a jog szélsőséges esetben valóban alkalmas lenni, addig nem fognak ezek a számok változni. Tehát addig az embereknek a jó része nem fogja tudni, egyszerűen föl se ismeri. Ugye? Tehát én megszoktam azt, hogy amikor ki kell állnom egy ilyen pódiumhoz, ez már ilyen stand-up comedy általában az eleje, hogy mellé csapom a mikrofont, mert nem szoktam kilátszani mögüle. Ugye? Tehát ameddig ez nincs egy generális, és már ez is egy kicsit méltóságot sértő, pláne hogyha még, mit tudom én, valamilyen konferenciót egyszerűen azt mondja, hogy hát majd teszünk a lába alá egy dobozt, mert ilyen is előfordult. Egészen addig nyilván jogszabályokra persze szükség van. A jogalkalmazást lehet elérni azt, hogy abba az irányba elmenjen, de nagyon messziről kell kezdeni. És ezt látjuk a mi munkánk során is. Ugye, tehát jelezzük, írjuk a közleményeinket, írjuk az elvi állásfoglalásokat, magyarázzuk benne, hogy szerintünk hol kezdődik hol kezdődik a gyűlöletbeszéd, és hol csap át, és mikor kezdődik a kockázata annak, hogy adott test, mekkora veszélyt hordoz magában az, hogy gyűlölet bűncselekményé alakul át, addig valóban nagyon nehéz dolgunk van, és nehéz lesz több olyan ügyet előhozni, főleg, hogyha az eljárásjog abszolút, ugye nem segítőkész ebben. Bocsánat, hosszú volt. Meg messziről. Weitmerge-Holt, bocsánat.
De akkor én, bocsánat, hadd legyek veled kicsit provokatív. Tehát, hogy itt egy rendszer szintű problémáról beszélünk, amik nem oldhatók meg egyedi esetekkel, És ez jelen pillanatban a politikai mainstream, tehát ezt most úgy csinálunk egy picit, mintha nem az lenne, hogy a melegeket, a hajléktalanokat, a menekülteket, éppen mikor kit, az állam kijelöl ellenségnek, és elkezdi elképesztő olyan szavakkal dobálni, meg olyan környezetben feltüntetni, ami egy civilizált országban elképzelhetetlen lenne. És ugye tulajdonképpen a cigányságnak szerencséje volt a Covid-dal, nem tudom, hogy ki emlékszik arra, hogy a Covid előtti utolsó nagy ilyen orbáni nemzetközi sajtótájékoztató az arról szólt, hogy a cigányok miért kapnak ingyen pénzt a iskolai szegregáció után. Ott jöttek volna a cigányok. A Covid ezt elsodorta, ez félre lett téve. De nincs semmiféle morális vagy társadalmi aggája ennek a politikai rendszernek bárkit kiállítani céltáblának. Tehát és akkor arról beszélgethetünk, hogy hány esetet tudunk megoldani, és akkor igen, hogy az Alkotmánybíróság majd egyébként úgy is jelen pillanatban, ha eljut odáig az ügy, akkor a jelen politikai rezsimnek megfelelő módon fogja értelmezni az adott ügyet is. Tehát gyakorlatilag lehetetlen. Na és ebben a rendszer szintű problémában, amellett, hogy a civilek végzik a dolgukat, és az látható is, és nagyon tiszteletreméltó, éppen az olyan intézményeknek lenne sokkal nagyobb jelentősége, mint az ombudsman, akinek nem konkrét jogalkalmazói cselekményekkel kell vagy lehet csak foglalkoznia. Van-e az ombudsmani hivatalnak oktatási anyaga? Van-e az ombudsmani hivatalnak határozott álláspontja arról, hogy valóban egy meleg csók egy rajzfilmben az jogsértőnek tekinthető-e, és azzal el kell menni akármilyen nemzetközi bírói fórumra. Hol vannak azok az ombudsmani állásfoglalások, amik ezt a rendszert fogják meg, amiben nem egyedi jogsértések történnek, hanem az emberi méltóság és a kisebbségek, közösségek méltósága az percről percre kerül félretételre.
Régóta ismerjük egymást. Jelentem, mielőtt a választ megadnám. Hát, ha az ombudsman úr ülne itt, akkor ő elhiszem, hogy neki lenne a dolga válaszolni erre. Nemzetiségi biztoshelyettesként én a kötve vagyok, és ha egyáltalán valamilyen fajta hasznot akarok hajtani a nemzetiségi közösségeink számára, akkor tekintetbe kell vennem azt, hogy a aktuális ombudsmani rendszerben a helyettesnek korlátozottak a nyilvánosság felé való megjelenései. Ezzel együtt azt gondolom, hogy aki figyelemmel kíséri és olvassa azokat az írásokat, közleményeket, elvi állásfoglalásokat, és nem csak az összefoglalót olvassa el, vagy nem csak a címét olvassa el az anyagoknak, akkor látni fogja azt a szakmai álláspontot, amit pontosan képviselünk, és amit az előbb nagy dadogva megpróbáltam elmondani. Tehát ezért is tettük meg azt, hogy a 2020-as évben, akkor, amikor például a Gyöngyöspatával kapcsolatos legmagasabb szintű politikai közbeszéd tulajdonképpen belement a cigány közösség elleni uszításba, hogy kimondjam a szót, amit én akkor tenni tudtam ebben a minőségemben, mármint, hogy nemzetiségi biztoshelyettesként, akkor az volt, hogy jeleztem, hogy oké, akkor én ezt a gyöngyöspatai helyzetet újból meg fogom vizsgálni 10 év után egy utóvizsgálat keretében, aminek az elindítása és lebonyolítása valóban időt vett igénybe, nem feltétlenül csak a Covid miatt, 2020, tehát nem tudtunk helyszínre menni, iskolát és helyszínt vagy helyzetet vizsgálni csak papír alapon nem szabad, nem érdemes. Ezért 2021-ben ki tudtuk adni azt az utóvizsgálatot, amiben jeleztük, hogy mi történik, mit látunk mi a 2010-es egykori ombudsmani vizsgálatnakban rögzített, és egyébként a bírósági eljárásban is felhasznált megállapításaival. Az egy másik dolog, hogy akkor, amikor megszületett az a jogszabálymódosítás, ami valamilyen elképesztő módon a sérelemdíjnak a használhatóságát ilyen esetekben nem is szeretném minősíteni, úgy módosította, amit abszolút nem is tudom, milyen szót használjak. Tehát céltévesztett minimum, azt az kívülről nem látszó módon nekem az én részemre egy beadvány készült, amit az ADACTA tulajdonképpen jelez, az ombudsman irányába jeleztem, hogy ez nem. Nem oké. Na most ezt a külvilág nem látja, mégpedig azért nem látja, mert helyettesi minőségemben nem tudok kimenni a közvélemény elé ezzel a például ilyen típusú belső megnyilvánulásokkal. Most itt elmondtam, nesze neked. Ezzel együtt, és azért döntöttünk 2020-ban arról, hogy elkezdjük a hírleveleket kiadni, elkezdjük azokat az információkat közzétenni, amelyek nevesítés nélkül ugyan, de meg tudják mutatni a hozzánk beérkező panaszoknak a típusait. Nagyjából ez az a szakmai következetességgel együtt, amit ebben a minőségemben, ebben a kérdésben tenni tudok egyrészt, másrészt pedig teljesen világos lett számomra az, hogy sokkal szorosabbra kell a kapcsolatot fűzni azokkal a civil szervezetekkel és azokkal az állami intézményekkel, akik ugyanebben a témakörben tudnak és kötelesek tenni, és ezért indítottuk el, vagy ezért kezdtük el megszervezni azokat a rendezvényeket, amelyekben közölni tudjuk, hogy látjuk, és hogy mit nem tartunk helyesnek, és mit nem tartunk a megfelelőnek, akkor, hogyha cigánybűnözésről van szó, akkor, hogyha mindenfajta olyan méltatlan és bántó beszédről van szó, amelyek pillanatok alatt tudnak becsúszni abba, hogy gyűlöletbeszéddé váljanak, és állandóan fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ha visszapörgetjük a 10-15 évvel ezelőtti történéseket, gyakorlatilag a romagyilkosságokig visszavezetve, akkor óriási a kockázata annak, hogy eszkalálódnak ezek a helyzetek. Tehát nemzetiségi biztos helyettesként ezt tudom tenni. Aztán a másik kalap a fejemben pedig az, hogy egyetemi oktató vagyok. Tessék megkérdezni a diákjaimat, hogy miről szoktam nekik beszélni órán.
Csak a Covid kapcsán, hogy mennyire volt szerencséjük a romáknak, azt inkább hagyjuk. Tehát, hogy ezzel kapcsolatosan két dolog, és ami témába vág. Rögtön, amikor kitört a járvány 2020 márciusában, megjelent egy YouTube videó, ami megint csak körbe szaladt az interneten. Mint kiderült, egy ukrán fiatalember volt, aki a romákat cickányokként apostrofált, és hogy a cickányok tehetnek a koronavírusról, és egyébként fel kellene őket gyújtani a parlament előtt, és akkor a koronavírus is kb. Megszűnne. Nagyjából ez volt a mondani valójának a lényege. Feljelentést tettünk. A rendőrség persze elutálta, hogy az már lenni szokott, mert szerintük ez nem ugye az uszítás mértékét nem üti meg, és akkor az ügyészség azért ebből a szempontból egészen normális döntést hozott, mert azt mondta, hogy lehet, hogy amúgy nem ütné meg, de ebben a kiélezett helyzetben, amikor a vírus soha nem tapasztalt, olyan szintű gyűlöletet tud ez a mondat, ez a videó kifejteni az emberekben, hogy ez bizony átcsaphat akár még aktív cselekvésbe is. És akkor elindult az ügyben a nyomozás, csak az a szomorú történet lett, hogy mondom, ukrán az elkövető, addig azért eljutott a dolog, és hát a kiadatás, mint olyan, az nyilván nem fog működni, úgyhogy ez az ügy is megáll gyakorlatilag nyomozati szakban, de legalább elindult. Ugyanakkor viszont, amikor 2021-ben a Mi Hazánk ezen a bizonyos Állítsuk meg a cigány bűnözést beszédébe azt mondta a Toroczkai, hogy két veszély fenyegeti ma a világot, a koronavírus és a cigányok, tehát hogy párhuzamot vont a két, tehát a csoport és a vírus közé, arra meg azt mondta az ügyészség, hogy hát kérem szépen, ez nem bűncselekmény. Tehát, hogy azért ezzel kapcsolatosan nem tudom, hogy, tehát nem tudni, hogy azt se lehet nagyon tudni, hogy mi az, ami még megüti a mértéket, mi az, ami átmegy már büntetőjogi szankció, vagy legalábbis elindul valami büntetőjogilag, és mi az, ami meg nem üti meg a mértéket, mert hogy az még csak olyan akár polgárjogi szankció lehet ebből a szempontból. Nem igazából nem lehet ezt valóban tudni.
Hát igen, igazából a kérdésben kicsit benne volt a válasz, nem tudjuk, hogy mi a gyűlöletre uszítás, ezért nehéz így összehangolni, ezért is így suttogunk itt a panelben, hogy ki az, aki ezt így kimondja. Tehát nem nehezen tudjuk a kettőt összehasonlítani, mivel a gyűlöletre uszításra nem tudjuk, hogy mi az. Mert nem láttuk a gyakorlatban. Az biztos, hogy ez egy alacsonyabb mérce lesz, mint sem az erőszakra uszítás. Itt ez a clear and present danger per teszt, az valószínűleg az erőszakra uszításnál applikálható, a gyűlöletre uszításnál csak félig meddig lenne applikálható, hiszen azért itt ez egy ez szintén, ahogy mondtam, tehát egy alacsonyabb valami, könnyebben el lehet, igen, tehát könnyebben meg lehet valósítani a gyűlöletre uszítást. Ami szerintem még talán itt lesek egy kicsit a jegyzeteimben, érdekes lehet, és ez egy kicsit így visszakanyarodik a szólásszabadságnak a dilemmájára, hogy ugye beszéltük azt, hogy mi az, ami alapján el lehet dönteni azt, hogy valami már gyűlöletre úszítás, vagy erőszakra úszítás. Az erőszakra úszítás talán sokkal egyértelműbb, a gyűlöletre úszításnál mi próbáltunk ilyen szempontrendszereket meghatározni, azért, mert nyilván hozzánk is érkezik nagyon sok olyan megkeresés, hogy na, akkor most emiatt tehetünk-e feljelentést, és nekünk ezt valahogy mérlegelnünk kell, hogy szerintünk ez most éppen megüti azt a mércét. És nagyjából úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy a tartalom egy része ennek, de a másik pedig a kontextus. Hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen kontextusban mond valaki valamit. Hiszen az alapjogi mérlegelésre visszakanyarodva, itt meg kéne valósulnia egy jogsérelemnek a gyűlöletre uszításnál. Tehát, hogyha valaki csak az ebédlőasztalnál otthon cigányozik egy jó nagyot, annak értelemszerűen nem lesz büntetőjogi következménye. Ellenben, hogyha mondjuk ezt egy olyan tüntetésen teszi, ami egy cigánysor mellett van, akkor ott szinte biztosan meg fog valósulni a tényállás. Mindig az egyedi ügyben fogjuk mérlegelni, hogy vajon ez éppen megüti ezt a szintet, és mint ahogy mondtam, mivel nincsen olyan példa, amihez tudnánk igazán igazodni, ezért úgy nagyon nem is tudjuk belőni ezt a szintet, de ez biztos, hogy ezek azok a szempontok, amiket mérlegelünk. Egy dolog az, hogy pontosan mit mond, de ez csak egy dolog, és nagyon fontos ez, mert könnyű erre így ráharapni, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor cigánybűnözés. Hogyha valaki azt mondja, hogy cigánybűnözés, akkor az gyűlöletre uszítás. És nem tudjuk. Tehát, hogy az a válasz erre, hogy attól függ, mert hogyha olyan kontextusban mondja, akkor igen, ha meg olyan kontextusban, akkor nem.
Bocsánat, én nem akarok ilyen tanárbácsis lenni, és Zsókától tehát személyesen elnézést kérek. Ez a pozíciódnak szólt a kérdés, mert valóban ezer éve ismerjük és szeretjük egymást. De az a helyzet, hogy nem a gyűlölet került be újként, gyűlöletre úszítás, az erőszakra úszítás került be újként. Hát 92 óta gyűlöletre úszítás volt a büntető törvénykönyvben. Az erőszakra úszítás került be, én mindig bevallom órán, hogy halvány fogalmam sincs, hogy a kettő között mi a különbség. Krisztának van erre egy tippje, de minden bizonyalabban igazad van, hogy az erőszakra úszítás az egy alacsonyabb mérceként akar ide bekerülni. A kontextust azt mindig is hangsúlyozta az Alkotmánybíróság is, meg egyébként az ügyészség is, és csak egy rövid példát erre, hogy a két példa a kontextusnak a nagyon bizonytalan jelentőségére, hogy az egyik biztosan jogerősen megszületett elmarasztaló döntés, az a Tomcatnek egy blogbejegyzése miatt volt. Hát ott nem volt kontextus. Egy blogbejegyzés esetén, amiben az szerepel, hogy biztosan van a házad előtt egy drab galeri, menj és verd meg őket. Hát ott éppen nem nagyon értelmezhető az, hogy itt egy clear and present danger szituáció van. Ezt a blogbejegyzést, ezt együtt biztosan nem olvasta több, mint három ember. Tehát, hogy és mégis az az egyik olyan ítélet, amit be tudok vinni órára, mert született egy jogerős elmarasztalás. Na és volt egy A rendőrség néha egészen brutálisan elképesztő dolgokat tud mondani. A kedvenc példám, amit szintén mindig mutatok, mert fönn van még a YouTube-on egy torockai, ugye? De ott zsidóznak. Nagyon kellemesen elzsidózgatnak egy tüntetésen. És hát ott elég sok ember, ugye viszonylag hát láthatóan fogékonyak a témára, és a rendőrség erre azt mondja, hogy ez nem lehet gyűlöletre uszítás, hiszen ezek az emberek már eleve ezt gondolják. Őket már nem lehet uszítani. És ennek itt vége lett ennek az ügynek. Tehát ez egy olyan fokú ostobaság, amire hát jogászként nagyon nehéz mit mondani.
Még egy mondat, hogy ugyanez idén márciusban a Facebookon megjelent a Miskolci Cigány Simogató című kiírás, és aztán lettek még ilyen cigány simogatók a Facebookon. Mostanában persze mind eltűnt, mert a Facebook is eltávolította meg, mindenféle bejelentések történtek. Na hát ott is megpróbáltuk feljelenteni a dolgot, hát ott sem sikerült. Tehát, hogy ez ugyanakkor meg azt én el tudom fogadni, de mondom, ez azért van, mert a polgári jogász szól belőlem, hogy például állítsuk meg a cigány bűnözést, az inkább a polgári joggal lenne szankcionálható. Tehát akkor, amire azt mondom, hogy jön valaki, aki azt csak, mondom, tehát kit citáljunk oda a bíróság elé? Ja, még egy mondat a polgári jogi szankciókkal kapcsolatban. Tehát ez a cickányoknak kapcsolatosan, ott elindítottuk a polgári pert is, csak nem tudtuk, hogy ki az, aki elkövető. Tehát nagyon sokszor az interneten ugye azt sem tudott feltétlenül, hogy ki volt az elkövető, mert álnéven van, vagy nem tudom. Tehát nyilván a bíróság azt mondta, hogy vagy idehozom 30 napon belül ki az alperesen, vagy megszünteti a pert. Hát honnan tudtam volna előkeríteni 30 napon belül az alperest? Nyilván nem tudtam, ma már tudnám, de okafogyottá vált, mert 2 év eltelt. Tehát, hogy a polgári jognak ez is a baja, hogy a 30 napban még derítsd ki, hogy ki volt az elkövetőd egy online gyűlöletbeszédnél. Na, bocsánat.
Két dolgot röviden. Az egyik az az, hogy pontosan a mostani vonulásos demonstrációk és az ott elhangzó, eddig, hát szóval ott elhangzó szövegelések miatt megkerestem a legfőbb ügyészt azzal, hogy ügyész helyettesét jobban mondva, azzal, hogy beszélgessünk arról, hogy most az ügyészség ezt hogyan értelmezi, hogy lássuk, hogy mutassuk meg mi is, hogy mit tapasztalunk helyben. Szóval igyekszünk tenni ennek érdekében, hogy hassunk oda és vigyük oda közelebb a jogalkalmazóhoz is az általunk tapasztaltakat. A másik pedig az, hogy ugye itt most folyamatosan a cigány közösségről, meg imittam ott az LMBT személyekről beszélünk, de a mi tapasztalatunk, vagy a mi gyakorlatunkban azért előfordult egy elég durva eset 2020-ban, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum Hajónapló című programjában nagyon, hogy is mondjam, csak tájékozott, idézőjelbe téve személyek beszélgettek arról, hogy milyenek is a németek, és hogy milyen ugye abszolút sztereotíp, de még ha csak idézőjelbe téve csak ez lett volna, de gyakorlatilag olyan szövegek is elhangzottak ebben a YouTube-on, azt hiszem talán még most is hozzáférhető és elérhető a szöveg, jó hosszan, hogy hát igazából a második világháború környékén jó lett volna, hogyha ugye mindenki eltüntetnek, minden németet eltüntetnek Magyarországról, meg szóval nem szeretném megismételni ezeket a szövegeket, de ha valaki meg akarja hallgatni, akkor attól tartok, hogy még most is hozzáférhető ez. A link könnyen letölthető a mi elvi állásfoglalásunkból, amit erre fölkészítettünk. Amit ezért azért mondom, hogy itt fölháborodott a politika, úgymond, és megjelentek különféle, hogy is mondjam, csak közlemények, amelyek ilyen kicsit elmosós módon reagáltak a súlyosságára ennek az egész történésnek. Bírósági eljárás nyilván nem lett belőle. Szép lett volna egy ilyen per, hogyha van, aki fölvállalja. Nem állítom, hogy nem, de ezt nem mondhatom nyilvánosan. Hogy nem, tehát volt a környezetünkben olyan személy, aki elgondolkodott azon, hogy elindítja az eljárást magát, aztán mégse. Ja, meg hát az ukrán szószóló folyamatosan hozza hozzánk azokat az ügyeket, amelyekben az ukrán felnőtt, de illetve az ukrán gyerekekkel kapcsolatban is iskolai szóhasznát, iskolában hangzanak el olyan minimum bántó beszédek, amelyek megközelítik a gyűlöletbeszédnek a szintjét. Ezen felül pedig van olyan ügyünk, ami például egy iskolai történelem tanár a Facebookon a diákjaival közös csoportban tulajdonképpen a náci történelemről olyan értelemben nyilatkozik, ami hát, hogy is mondjam, csak szerintem több tényállást is kimeríthet.
Köszönöm.
hogy mit tudok én tenni ez ügyben, megkeresem az iskolát. Tehát ugye ez a, nyilvánvalóan ez a kérdés, hogy jó, oké, hogy rendben van, de akkor mégis mi a csodát tesz mondjuk egy nemzetiségi ombudsman helyettes, használja, elmegy a falig, amit és a fal viszonylag közel van. Tehát ez a dolog, és hát amit, ha általánosítva lehet ilyenkor egy figyelemfelhívást kiadni, nyilván leszed, mert azért nagyon sok esetben oda kell figyelnünk arra, hogy a panaszosunk személyét nem feltétlenül jó az ő érdekében felfedni, illetve tudnunk kell azt, hogy meddig meg kell az ő egyetértését is kapnunk ahhoz, hogy adott esetben az ő ügyét konkrétabban is a nyilvánosság elé tárjuk. Tehát vannak ilyen szempontok is nyilván, amit figyelembe kell venni. És sokszor pontosan az ügyfél, az egyéb olyan körülmények miatt, amikről tudunk, hiába írjuk mi azt le, hogy nem érheti a jogszabály értelmében, nem érheti hátrány, hogyha az intézmények részéről, akiket kénytelenek vagyunk az ügyében megkeresni, hogyha egy kis településen, vagy egy kisebb településen ugye egy azonosítható helyzet merül föl, és ott mi név nélkül megkeressük az érintett intézményeket, és tájékozódunk, vagy akár kimegyünk helyben, körülbelül semmi perc alatt, nulla perc alatt fogja az érintett intézmény kideríteni, hogy valójában kiről van szó, és az pedig már sajnos nem áll, az eszköztáramban, hogy én ezt utána úgy tudjam follow-up, tehát úgy tudjam figyelemmel kísérni, hogy ez kellő visszatartó erő legyen a helyi állami intézmények részére, hogy nehogy véletlenül piszkálják. Nem egy olyan esetünk van, amikor azt a jelzést kapjuk egy ügy kapcsán, hogy közbeléptünk, egyetértés volt, stb., de annak érdekében, hogy a helyzet megoldódjon, és ne érje többet, és se ilyen verbális atrocitás a panaszost, kénytelen volt elköltözni a településről.
Kicsit így visszatérve a társadalmi kontextusra, tehát a gyűlöletbeszéd mindenhol ott van, online velünk van, tényleg az állam is mondjuk propagálja, és mondjuk tényleg mindenhonnan mondjuk gyűlöletbeszéd folyik, akkor a jognak itt hol lesz, vagy hol lehet a szerepe, vagy akkor mit tud csinálni a jog?
Tessék nekem megmutatni a jogot.
Melyik jog? Bármelyik jog.
Ilyen nagy kapát,
jön. Szóval, hogy a magyar jog az nyilván része a rendszernek, tehát az nem fog tudni csodákat tenni. A magyar jog hatásköre az, és ereje az pont addig terjed, ameddig a politikai döntéshozók ezt engedik neki, pláne hogyha azokat a fontos pozíciókat, mint az Alkotmánybíróság, ügyészség, a társadalmi kérdésekre kevésbé érzékeny személyekkel töltik fel. Mindig csodát várunk az európai szervezetektől, hogy az európai emberi jogi bíróság az megint csak azzal a nehézséggel küzd, hogy egyedi esetekben tud dönteni, és az is hát 3-5 év, mire ott egészen ritka, amikor ennél rövidebb, mire ott bármi történik. És akkor jön egy magyar politikus, és azt mondja, hogy ezek idióták. Nem lesz rendszer szinten ennek hatása, abban az egy konkrét ügyben, abban lehet, hogy születik valamiféle kártérítés, amit lehet, hogy a magyar állam nagy duzzogva kifizet, de sajnos az emberjogi bíróság az nem alkotmánybíróság, nem fogja megsemmisíteni a rossz jogszabályokat, nem fog tudni kialakítani egy jó gyakorlatot, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, annyi ideig nem élünk. Az Európai Unió, ahol erős, az a digitális világ, de az Európai Unió az sosem a tartalmi kérdéseket szabályozta. Nagyon szűkszavú volt korábban a televíziós vagy audiovizuális irányelvben az a mondat, ami arról szól, hogy a gyűlöletkeltő tartalmak azokat a tagállamoknak büntetniük kell. De valójában ezek tagállami hatáskörbe tartozó kérdések, és hát jogszabályi szinten ezeket mi pipáljuk. A büntetőtörvénykönyv, polgári törvénykönyv, médiatörvény ezeket szépen hozza. És amit a digitális világgal csinál az Európai Unió 2000 óta gyakorlatilag, és ezt most megerősíti ebben az új közösségi média alapú világban, hogy a döntéseket alapvetően áttolja a bíróságokról az internetnek a gazdasági szereplőire, korábban az internet szolgáltatókra, most pedig a nagy platform szolgáltatókra. És akkor ott vagyunk, hogy igazából a Facebook, meg esetleg a Google döntésein múlik az, hogy egyáltalán mi a gyűlöletbeszéd. Itt megint csak a jognak a gyűlöletbeszéd meghatározására való képessége az olyan fokon kérdőjeleződik meg, nem csak a magyar konkrét környezetben, hanem úgy általában, hogy a jogászok ezzel már egyre kevésbé tudnak mit kezdeni. A Facebook nem úgy működik, mint egy magyar bíróság. A Facebookon ugye hát alulfizetett fülöp-szigeteki moderátorok egy másodperc alatt döntik el egy tartalomról, hogy belefér vagy nem fér bele. És van egy ilyen nagyon egyszerű, ikonikus szempontrendszer, ami alapján valami gyűlöletkeltő vagy nem gyűlöletkeltő. Ennek semmi, de semmi köze a magyar vagy az európai gyűlöletbeszéd vagy emberjogi mércékhez valójában. És Európa ezzel boldog, hogy ezt így áttolja. Egyetlen dolgot szabályoz, azt mondja, hogy te, ha te kedves Facebook vagy Google nem vagy nem kellően gyorsan lépsz fel ezekkel szemben, akkor téged jól megbüntetünk. Ami nyilván ahhoz vezet, hogy ha kell, ha nem kell, akkor egy ponton túl ezeket a problémásnak gondolt tartalmakat inkább leveszik. És akkor itt levesznek mindenfélét, ami egyébként a magyar véleményszabadság, vagy a német, vagy a francia véleményszabadság szempontjából nem lenne problémás. De igazából feladta az állam azt, hogy ebben a digitális világban akár a gyűlöletbeszéd, akár más tartalmi kérdések klasszikus jogi úton rendeződjenek el. Azt mondja, hogy nincs erre kapacitás, nincs annyi pénz a világon, amennyi mondjuk ennyi ideglenes intézkedésnek a végrehajtásához szükséges lenne. És akkor meg azt látjuk, hogy amikor a Facebook töröl, akkor meg mindenki azonnal cenzúrát kiált. Tehát, hogy ez teljesen csapda helyzetben vagyunk. Nem lehet ezt, tehát én nem látom. Én azt gondolom, hogy egyébként föl kéne vállalni azt a költséget, ami egy ennél érettebb és kiterjedtebb bírósági eljárásrendszernek a kidolgozásához szükséges, és nem szabadna ezt alapvetően profit, nem alapvetően, tehát profit alapon működő cégekre hagyni, akiknek a világon semmi kedvük nincs ilyen társadalmi konfliktusokba belemenni, nem is ért, ők aztán végképp nem értik a kontextust, mit ért egy Fülöp-szigeteken ülő tényleg a napi nem tudom hány ezer posztot megnéző moderátor a magyar politikai kontextusról, semmit a világon. Tehát de hogy úgy tűnik, hogy ez az irány, ez töretlen, az állam nem kíván ebben a digitális szférában a továbbiakban erőt képviselni, hanem inkább fenyegeti a szolgáltatókat, és őket buzdítja arra, hogy csináljanak rendet. Ha meg megteszik, akkor meg egyébként az állam maga is hangosan beáll a cenzúrát kiáltók sorába.
Eljutottunk arra az időre, hogy megnyitom a közönség felé is a lehetőséget a kérdezésre, vagy kommentre, bármi, ami van, úgyhogy nyugodtan, hogyha valaki szeretne, akkor most itt van lehetőség erre.
Én a Vajda Violetta vagyok, az NDI nevében vagyok itt, ami egy nemzetközi szervezet, és alapvetőleg teljesen egyetértek mindenkivel, és sőt a Facebookkal nagyon sokat birkoztunk mi is a nemzetközi szinten. Egy dolgot kiemelnék, hogy legyünk nagyon óvatosak azokkal a példákkal, amikor Fülöp-szigetei embereket emlegetünk, mert ez egy nagy téma lett ma Magyarországon. És már azt látjuk a mi munkánkban, hogy ellenük folyik az úszítás. Történetesen a Fülöp-szigetei emberek nagyon felkészültek, óriási tudás van, óriási emberjogi tudás van ott, óriási felkészültség van, úgyhogy talán, ha példákat hozunk, akkor ne őket hozzuk fel, mert ezt próbáljuk mi is egy kicsit alábra húzni. Nagyon sokan nem tudják, hogy mi van a Fülöp-szigeteken, azt gondolják, hogy aluliskolázott emberek vannak, és én sokat jártam ott. A legjobban megszervezett civil társadalom létezik a világon. Tényleg ajánlom mindenkinek, hogy menjen el és tekintse meg. Évtizedekkel feljebb vannak, mint Magyarország például ebben a...
Bocsánat, a The Cleaners című filmet idéztem. Nem tudom, hogy ki az, aki látta a Facebook moderátorokról szóló filmet, az a Fülöp-szigeteki moderátorokról szól, és nem az ő iskolázottságukat kifogásolom, hanem az alulfizetettségüket, egy elképesztően túlterhelt, mentálisan is elképesztően kizsigerelő munkát végeznek, döbbenetes munkakörülmények között, tehát itt nem a Fülöp-szigetek volt a lényeg, tehát ez egy létező történet, egy megfilmesített, mindenkinek ajánlom, akit egy kicsit érdekel ez a világ, The Cleaners elérhető mindenféle platformokon, elképesztően jó ez a dokumentum.
De lehet, hogy ők is úgy állítják be, szóval lehet, hogy abban is van egy bias, hogy hívják ezt magyarul, előítelet. Köszönöm szépen, mert ezek így minden csatornával folynak ellenünk is.
Ott az úrnak lesz, és utána a Borinak lesz majd akkor kérdése.
Laikusként kérdezném, hogy létezik olyan kategória, hogy a politikai opponenssel szemben gyűlölet. Mert szerintem talán ez a legproblematikusabb Magyarországon is, talán az Egyesült Államokban is, hogy a politikai, hát, ha úgy tetszik, ez kisebbség lenni betén Magyarországnak, politikai opozícióval lenni betén. Tehát létezik-e a politikai ellenlábassal szembeni üretbeszéd, én egy nagyon széles és nagyon fontos kategóriának érdem lajkosként.
Röviden nem. Hosszabban pont, hogy az ellenkezője létezik, hogy a politikusoknak nagyobb lesz a tűrési kötelezettsége. Tehát ők, akik a közhatalomért versenyeznek, akik arra vállalkoznak, hogy képviselnek másokat, nekik azáltal, hogy ezt a pozíciót vállalják, ezt a szerepet vállalják, nagyobb lesz a tűrési kötelezettségük is, és pont ezért arra van inkább gyakorlat, hogy a választási kampányban sokkal tágabbak a szólásszabadságnak a keretei, illetve ezeket a politikus sokat is jobban lehet kritizálni, mint az átlag közembereket.
Annyit, hogy ez még bőven 2010 előtt volt, akkor még az ORTT működött, volt olyan ORTT döntés, azt a később jobbikos országgyűlési képviselő volt a Jobbiknak a fénykorában. Mindegy, szóval az Echo TV-n volt egy ilyen betelefonálós műsor, és akkor ott egy bácsi javasolta az összes baloldalinak a lámpavasra akasztását és egyéb barátságtalan cselekményeket a baloldali szavazókkal szemben. Na és ezt annak idején az ORTT jogsértőnek mondta ki, éppen a baloldali szavazók mint csoport alapul vételével. Ez egy bizonytalan, veszélyes, nem tudom, tehát hogy ez egy normális országban valójában nem lehetne kérdés. Igen. De hát egy ilyen polarizált, megosztott társadalomban, ahol valóban most már a politikai világnézet az, ami mentén az emberek egymást megítélik. Szóval ez egy nem biztos, hogy mindent, ugye ez sokszor elhangzik, hogy nem biztos, hogy mindent a jog tud megoldani. Tehát itt most egy olyan civilizációs nehézséggel küzdünk, ahol egyszer csak elkezdtük egymást utálni olyan okból, amit korábban el sem tudtunk képzelni. Szóval nem gondolom helyesnek, hogy politikai világnézetet azt ilyen gyűlöletbeszéd kategóriában kezeljünk, de nem példanélküli, de nem nagyon örömteli.
Ez a felvétel a Political Capital Gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.